Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Lassan közeledik a szezon, 7 ok, hogy miért együnk epret. A koplalás a hosszú élet titka. A zene jótékony hatással van a szervezetünkre. Megalkották a mesterséges idegszálat robotokhoz. Egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson kór jeleit. Jöhet a repülő esernyő. 7 eddig még ismeretlen bolygót fedeztek fel. Mintegy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete. Titkos átjárót találtak a nagy fáraó sírjánál, és egyre biztosabb, hogy ketté fog válni Afrika. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Először arról hallhatnak, hogy biológusok megfejtették a rózsák titkát. Megfejtették a rózsák teljes genetikai kódját, és egyebek mellett kiderült, hogy az illatos virág közelebbi rokonságban áll az eperrel, mint gondolnánk. A rózsák genetikai térképét egy nemzetközi kutatócsoport készítette el 8 év alatt. A tudósok megállapították, hogy a rózsa mely génjei felelősek az illatért, a színért és a virág tartóságáért, mondta el a Lyoni Egyetem munkatársa, a kutatást vezető Mohamed Bendahmane. Elkészült a rózsák történetének könyve, egy könyv, amely segít megérteni a rózsákat, fejlődésüket és nemesítésüket, fogalmazott a tudós. Az egyik tudományos folyóiratban közölt tanulmány több mint 40 francia, német, kínai és brit tudós munkáját összegzi. Mint írják, a genetikai információ birtokában a rózsametszők új, tovább virágzó fajokat tudnak nemesíteni, amelyek a növényi kártevőkkel szemben is ellenállóbbak. A genetikai térkép a Rosaceae családról is többet árul el, ahová az almák, a körték és az eprek is tartoznak. Így derült ki az is, hogy a rózsa és az eper egymáshoz nagyon közel álló fajok. A rózsák több ezer éve a kertek díszei, termesztésük feltehetőleg Kínában kezdődött. A római birodalom korában vadon nőttek a Közel-Keleten, ünnepségeken szórták a rózsaszirmokat, vagy illatszert készítettek belőlük. A 15. században a rózsa a brit trónért folyó küzdelem szimbólumává vált a rózsák háborúja idején. A fehér rózsa a York házat képviselte, a vörös rózsa pedig a Lancaster házat. És ha már az előbb az eperről is hallhattak, a folytatásban jöjjön ez a gyümölcs, közeledik az eper szezon és 7 ok, hogy miért fogyasszuk. Rengeteg jótékony hatása van az egészségre. Az eper szezon nem túl hosszú, áprilistól júniusig tart, így érdemes kihasználni és annyi friss epret enni, amennyit csak lehet. Most eláruljuk, hogy ez a finom gyümölcs milyen jó tulajdonságokkal bír az egészségünkre, sőt a fogyókúránkra nézve is. Először is, egy csészényi eperben mindössze 53 kalória van, viszont 3,3 g rost. A második, az eperben több C-vitamin található, mint a narancsban. Egy csészényi eper fedezi a napi C-vitamin bevitel 113%-át. A harmadik, az eper glikémiás indexe 44, azaz bátran fogyasztható, anélkül, hogy az egekbe szökne a vércukorszint. Aztán a következő ok, ami az eper mellett szól, hogy olyan antioxidánsokban gazdag, amelyek segítenek széppé varázsolni a hajat és a bőrt. Aztán az ötödik, fehérebb lesz tőle a mosoly. Az eperben olyan sav található, ami segít ragyogóbbá és fehérebbé tenni a fogzománcot. A hatodik érve az eper mellett, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását. Egy kutatás szerint azok a nők, akik heti háromszor esznek epret, kisebb eséllyel néznek szembe szívinfarktussal. A hetedik, az eperben kevés, 90 g-ban mindössze 4,1 g cukor található. Ennél kevesebbet csak a málna tartalmaz. Közeledik tehát az eper szezon, érdemes tehát sokat fogyasztani ebből a gyümölcsből. Ami pedig a folytatást illeti, arról hallhatnak, hogy a koplalás a hosszú élet titka, hogy miért nem sokára kiderül.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
A koplalás a hosszú élet titka, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. A kalória megvonás életmeghosszabbító hatása régóta ismeretes, de a sejtszintű történéseket csak most tisztázzák a kaliforniai Salk Institute kutatói. Ha késleltetné a gyulladásos folyamatokat az egész szervezetében, késleltetné az öregedéssel kapcsolatos betegségeket, és szívesen élne tovább, egy valamit kell tennie, kevesebbet enni. Ez a tanulsága annak az amerikai és kínai kutatók által publikált tanulmánynak, amely a kalóriacsökkentett étrend sejtszintű hatásait az eddigi legnagyobb aprólékossággal térképezi fel patkányokon végzett kísérletek alapján. A kalória megvonás jótékony élettani hatásairól régóta tudunk, de hogy a koplalás pontosan milyen módon véd az öregedés ellen a sejtben zajló folyamatok szintjén, azt most először sikerült részletekbe menően tisztázni. Az öregedés számos emberi betegség legfőbb rizikófaktora. Állatkísérletes modellekben a kalória megvonás bizonyult az egyik leghatékonyabb beavatkozásnak a korral járó megbetegedések ellen. És bár a tudósok előtt ismeretes, hogy az egész szervezet öregedésével minden egyes sejtben számos változás zajlik le, mindeddig nem volt világos, hogy a kalória megvonás hogyan befolyásolja ezeket a változásokat. A kutatók a normális étrenden tartott patkányokat hasonlították össze olyan állatokkal, amelyek 30%-kal kevesebb kalóriát fogyasztottak. Az állatok étrendjét 18 és 27 hónapos koruk között szabályozták, ami emberi léptékre átszámítva nagyjából annak felel meg, mintha valaki 50 és 70 éves kora között diétázna. A kutatócsoport a kísérletben résztvevő 56 patkány 40 sejtípusából vett mintát a diéta kezdetekor és befejezésekor, és összesen 168.703 darab sejtet elemeztek végig. A sejtek különféle elhelyezkedésű zsírszövetekből, a májból, a veséből, az aortából, a csontvelőből, az agyból és az izmokból származtak. Minden egyes izolált sejtet vizsgálatnak vetettek alá, hogy az egyes gének aktivitási szintjét meghatározzák. Felmérték továbbá az egyes szövetekben az őket alkotó különböző sejtípusok részarányát. Végezetül a teljes tápértékű, illetve kalória csökkentett étrenden tartott csoportokban összehasonlították a fiatal és az idős patkányokat. Sok olyan korral járó változás, amely a rendes étrenden tartott patkányokban bekövetkezett, a diétáztatott patkányokban egyszerűen nem történt meg. Szöveteik és sejtjeik még időskorukban is megszólalásig hasonlítottak a fiatal patkányokéra. A szöveti sejt összetételben a normális étrend hatására bekövetkező változások 57%-a elkerülte a kalória csökkentett tápon tartott állatokat. Az általunk alkalmazott megközelítéssel nem csak felderítettük a kalória megvonás hatását a vizsgált sejtípusokra, hanem az eddigi legteljesebb és legrészletesebb képet tudtuk felrajzolni arról, hogy mi történik a sejtekben az öregedés során, mondta el Guang Hui Liu, a Kínai Tudományos Akadémia professzora. Az étrend által leginkább befolyásolt gének némelyike az immunrendszerrel, a gyulladással és a zsír anyagcserével kapcsolatos funkciókat tölt be. A normál étrenden tartott patkányokban az öregedéssel csaknem minden vizsgált szövetben drámai módon emelkedett az immunsejtek száma, ám a diétáztatott patkányokban nem figyeltek meg ilyen irányú változást. A barna típusú zsírszövetben a kalória megvonás sok gyulladás ellenes gén szintjét újra a fiatal állatokéhoz hasonló szintre emelte. A tanulmány legfontosabb felfedezése az, hogy a gyulladásos válasz életkorral járó fokozódása a kalória megvonás útján módszeresen megelőzhető. Szokás mondani, hogy az vagy, amit eszel, és az eredmények szerint ebben csak ugyan sok az igazság. Sejtjeink állapota korunk előre haladtával nagyban függ a környezettel való kölcsönhatásainktól, amelyeknek fontos része az, hogy mit és mennyit eszünk. A kutatók a megszerzett új információk birtokában most olyan lehetséges gyógyszercélpontokat próbálnak felderíteni, amelyek szerepet játszanak az öregedés folyamatában, így befolyásolásuk megnyújthatja az egészségben töltött éveinket. Érdemes tehát néha koplalni, böjtöt tartani, ugyanis ez lehet a hosszú élet titka. A folytatásban még mindig egészség, a zene jótékony hatással van a szervezetünkre. Ez az egyik témánk, és hallhatnak arról is, hogy megalkották a mesterséges idegszálat robotokhoz.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A zene jótékony hatással van a szervezetünkre, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Négy pontban szedtük össze, hogy miért is. Az első, fejleszti a verbális képességeket. A kora gyermekkorban elkezdett zenei tanulmányok látványosan fejlesztik az intelligenciát és a szóbeli készségeket is. Egy angliai felmérés szerint azok a tanulók, akik napi rendszerességgel kerültek aktív kapcsolatba a zenével, nem csak mint hallgatók, jobban teljesítettek az intelligencia teszteken és szóbeli kifejező képességük is gazdagabb volt. Mindamellett nem csak gondolkodási képességeik, memóriájuk és a fantáziájuk is élénkebb volt társaiknál. Aztán a második, a test és a lélek fájdalmait is képes enyhíteni a zene. Egy orvosi szaklapban közzétett kísérlet a csontritkulásban, fájdalmas porckoronkopásban és reumában szenvedő betegeknél mérte, hogy pusztán a zene hatására hogyan változik az állapotuk. Az eredmények szerint 20-25%-kal enyhült a betegek fájdalomérzete. Ma már több kórházban is használják a fájdalomcsillapító készítmények kiegészítéseként a zenét, még altatás alatti műtétekkor is, és a nagy fájdalmakkal járó szüléseknél. A zene ugyanis nem csupán csökkenti a fájdalmakat, hanem meg is nyugtatja a betegeket, mert serkenti az örömérzetet okozó endorfin termelését, eltereli a kellemetlen körülményekről a figyelmet, és lassítja a túlszapora szívverést és lélegzést. Aztán a zeneterápia látásjavító a stroke után. A stroke-on átesett betegek 60%-ánál a látásért felelős agyi területek is sérülnek. Egy tudományos publikáció szerint a betegség miatt jelentkező látászavarokat sok pácienstél enyhítette, sőt, teljesen meg is szüntette az intenzív zenehallgatás. Aztán a negyedik, a fizikai teljesítőképességet is növeli egy jól megválasztott zene. Egy kedvelt zeneszám lélekerőt, jó kedvet és motivációt nyújt a nehezebb feladatokhoz is. Ennyi tehát arról, hogy a zene jótékony hatással van a szervezetünkre. A folytatásban pedig egy előremutató technikai fejlesztés, megalkották a mesterséges idegszálat robotokhoz. Első ízben fejlesztettek ki idegszálat a robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus szuperrost segítségével tették lehetővé, amelyet a robot ujjára helyeztek. A megalkotott mesterséges ideg egy elasztikus rostból áll, amelybe különböző anyagokat, például elektródákat és polimer nanokompozitokat integráltak. A rost nagyon precízen képes felismerni mindenfajta nyomást, amely éri. Képes akár 500-szorosára nyúlni, majd visszaállni eredeti méretére, áll az egyik tudományos szaklapban megjelent tanulmányban. A fejlesztés a kutatók reményei szerint áttörést hozhat nem csak a robotikában, hanem az okos ruhaanyagok és jobb orvosi implantátumok terén is. A kifejlesztett eljárás révén rövid idő alatt akár több száz méter hosszú rost is készülhet. Megalkották tehát a mesterséges idegszálat robotokhoz. A folytatásban pedig technika és orvostudomány, egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson-kór jeleit, és hallhatnak arról is, hogy jöhet a repülő esernyő.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása most folytatódik.
Most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson-kór jeleit. Egy görög egyetem kutatócsoportja olyan applikációt fejlesztett, amely még azelőtt képes diagnosztizálni a betegséget, hogy az első tüneteket észrevenné magán a beteg. A csak Európában 1,2 millió embert érintő Parkinson-kór és az egyéb krónikus idegrendszeri betegségek közös tulajdonsága, hogy a legtöbbször alig észrevehető tünetekkel kezdődnek, aztán fokozatosan egyre súlyosabb problémákat okoznak. Ma még mindig nincs megfelelő szűrés vagy speciális eszköz arra, hogy a betegséget a legkoraibb szakaszában felismerjék, és ezzel elkerülhetővé tegyék a betegek állapotromlását. Néhány évvel ezelőtt azonban a Szaloniki Arisztotelész Egyetem vezetésével néhány orvosból és fejlesztőből álló csapat egy olyan technológiai megoldáson kezdett dolgozni, amely még idejében képes felismerni a betegség legelső tüneteit. Ötletüket a gépi tanulás és az okostelefonok érzékelő szenzoraira építették. Aztán elkészült egy ingyenes telefonos alkalmazás, a fejlesztés során egészséges és már Parkinson betegséggel diagnosztizált emberekkel dolgoztak együtt, akikkel folyamatosan tesztelték, hogy a lehető legegyszerűbben és legkönnyebben kezelhető alkalmazás születhessen meg. Használatának első és legfontosabb lépése, hogy a felhasználó beleegyezzen abba, hogy a letöltés után folyamatosan adatokat gyűjtenek róla a telefon használati szokásai alapján. Egy szoftver például rendszeresen monitorozza és elemzi a beszéd hangját, érzékelni tudja, hogy melyik kezében és hogyan tartja a telefont, hogyan érinti ujjával a kijelzőt, milyen érzelmi töltöttségű SMS-eket küld ismerőseinek, és a telefonon tárolt fotókon mikor, hogyan és milyen módon változik az arc kifejezése. Vagyis gyakorlatilag minden olyan apró információt észlel és tárol a felhasználóról, amelyet egyetlen orvos sem tudna összegyűjteni. Az okosórák és csatlakoztatott fitnesskarkötők, amelyeket a felhasználók hosszabb ideig viselnek, még ennél is több adatot képesek begyűjteni. Az aktivitás, a testhőmérséklet, a pulzusszám és az alvási szokások megváltozását is érzékelik, ezek pedig a legelső tünetei a betegségnek. Az applikáció mögé szigorú adatvédelmi rendszert húztak fel, a felhasználó személyes adatait titkosítással védik, letöltéskor pedig a neve helyett egy kódolt azonosítót kap. Most arra annyi adat gyűlt össze, amelyet a Szaloniki Egyetem kutatócsoportjába is becsatornáztak, hogy az orvosok a kiértékelésekből már le tudnak vonni összefüggéseket és következtetéseket. Azokat a felhasználókat pedig, akiknél viselkedés vagy állapotváltozásra utaló jeleket találnak, szakorvoshoz küldik. Remélik, hogy az alkalmazás egyre több embernek segít idejében felismerni a betegség legelső tüneteit, és az orvosokkal együttműködve a gyorsan romló, súlyosabb állapotot sikerül elkerülni. Egy alkalmazás segít felismerni a Parkinson-kór jeleit. Erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig egy előremutató technikai újítás jöhet a repülőesernyő. Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől, vagy éppen a napsugaraktól. A fejlesztők szerint a drónnal való esetleges ütközések okozta fejsérülések és az önműködő repülőgépekre vonatkozó szabályozások miatt a speciális ernyőt eleinte csak elzárt magánterületeken, például golfpályákon vagy vállalati egyetemi kampuszokban lehetne használni. A 150 cm átmérőjű és 5 kg-ot nyomó prototípus jelenleg még csak 5 percet tud a levegőben lenni egyetlen töltéssel. A cég reményei szerint azonban viszonylag rövid időn belül sikerül legkevesebb 20 percre növelniük a repülési időt, részben a szerkezet súlyának csökkentésével. A drónra szerelt kamerák felelősek azért, hogy a szerkezet a tulajdonost kövesse, és végig a megfelelő fej felett maradjon. Ennyi tehát arról, hogy jöhet a repülő esernyő. A folytatásban pedig irány az űr. 7 eddig még ismeretlen bolygót fedeztek fel, illetve mintegy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy 7 eddig még ismeretlen bolygót fedeztek fel. A Kepler űrteleszkóp adatait elemezve eddig ismeretlen égitestre bukkant Michel Cuminoto fiatal kutató. Az egyik különösen érdekes. 17 olyan exobolygót, vagyis a naprendszeren kívüli bolygót fedezett fel a kanadai egyetemista, melyek létezéséről korábban senki nem tudott. Cuminoto 2016-ban is talált 4 korábban nem ismert planétát, és ezeket is a Kepler űrteleszkópból kinyert adatok segítségével azonosította. A most megtalált bolygók szintén így kerültek a fiatal kutatók látókörébe. A kutató a kanadai University of British Columbia hallgatója, csillagászatot tanul. A felfedezett exobolygók mindegyike nagyon érdekes, egy azonban kiemelkedik ezek közül, a KIC 734-0288B névre keresztelt planéta, másfélszer nagyobb, mint a Föld, emellett az úgynevezett lakható zónában helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy nincs túl messze a központi csillagtól, A felületén így folyékony halmazállapotú víz lehet. A bolygó 1000 fényévre van tőlünk, egy naptári év pedig 142,5 nap alatt telik el rajta. A Kepler űrprogram 2018-ban záródott le. A Discovery program keretében épített űrtávcső a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal egyik legsikeresebb projektje. Amíg működött, 2899 exobolygót fedezett fel, emellett mintegy 500 000 csillag megfigyelését végezte el. A Kepler sikerét jól mutatja, hogy a program indítása előtt a kutatók körülbelül 400 exobolygót ismertek meg, míg 2018 végére már közel 4000-et. És a 7 újonnan felfedezett bolygó után maradunk még az űrben, mintegy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete. Kutatók egy csoportjának új elképzelése van arra vonatkozóan, hogy miként is fest majd az objektum a pusztulása után. Egy csillag életének hosszúságát főként a mérete határozza meg. A nap például egy sárga törpe, átmérője mintegy 1,4 millió kilométer. Az efféle objektumok általában 10 milliárd évig maradnak fenn, csillagunk tehát jelenleg középkorúnak mondható. Ha az égitest egyszer elhasználta a hélium készletét, a nehezebb elemeit kezdi majd el felemészteni. A folyamat hatására az objektum puffadni kezd, és vörös óriássá fog alakulni, ezt követően pedig rendkívül sűrű, fehér törpévé esik majd össze. A csillagot ekkor egy hatalmas, gázzal és porral teli felhő, úgynevezett nebula fogja körbevenni. A korábbi becslések alapján a haldokló csillagok 90%-a hoz létre homályos felhőt, a számítások pedig azt is mutatták, hogy csak a napnál kétszer nagyobb égitestek képesek olyan por- és gázhalmazt produkálni, ami kellően fényes a tanulmányozáshoz. A megfigyelések azonban mást mutattak. A csillagködök ugyanis olyan galaxisokban is feltűnnek, amelyekben kisebb tömegű csillagok helyezkedtek el. Éppen ezért a szakértők közt komoly szakmai vita alakult ki arról, hogy pontosan mi is történik haláluk után a naphoz hasonló kisebb tömegű égitestekkel. Hogy eldöntsék a kérdést, kutatók egy csoportja új számítógépes modell dolgozott ki a csillagok életciklusának vizsgálatához. A szakértők szimulációjuk során arra jutottak, hogy a csillagködött létrehozó felfúvódó vörös óriások a vártnál sokkal gyorsabban melegítik fel a felhőjüket. Éppen ezért a kisebb tömegű csillagok is képesek látható nebulát létrehozni. Arra jutottunk, hogy az 1,1 nap tömegnél kisebb tömegű csillagok halványabb csillagködöket, a 3 nap tömegnél nagyobb tömegű csillagok pedig fényesebb nebulákat hoznak létre, iratkozta a Manchesteri Egyetem kutatócsoportja. Van még idő bőven, de úgy tűnik, hogy mintegy 5 milliárd év múlva véget ér a nap élete. Ami pedig a folytatást illeti, visszatérünk a Földre, titkos átjárót találtak a nagy fáraó sírjánál, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy egyre biztosabb, hogy ketté fog válni Afrika.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Titkos átjárót találtak a nagy fáraó sírjánál, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Újabb technológiát vetettek be a tudósok azért, hogy kiderítsék, valóban Tutanhamon fáraó sírjából nyílik-e anyja Nofertiti temetkezési helye. Biztosat egyelőre nem tudni, de könnyen lehet, hogy sikerrel járt a projekt. Bár a tudósok már egy évszázada igyekeznek felderíteni az ókori Egyiptom uralkodóinak a titkát, a mai napig vannak homályos, rejtélyes részletek. Ezek közül az egyik a legismertebb királynéhoz, Nofertitihez tartozik. Bár melszobra fennmaradt, a mai napig nem ismerjük sem a származását, sem a halálának körülményeit, és temetkezési helye is ismeretlen. A kutatók az elmúlt évtizedekben többször is úgy gondolták, hogy megtalálták a sírját, de minden egyes alkalommal kiderült, hogy tévedtek. Az egyik legnépszerűbb elmélet szerint a múmiát Tutanhamon fáraó 1922-ben felfedezett sírjának egy titkos kamrájában helyezték el az ókoriak. Egy 2005-ös tanulmányban a helyszínen készült nagy felbontású képekre hivatkozva azt írták a tudósok, hogy Nofertiti sírjához egy titkos átjárón keresztül vezet az út, és ezt a felvetést erősítették meg a fia Tutanhamon sírjában talált jelek is. Ennek az elméletnek az igazolására vagy éppen cáfolatára vállalkozott egy régész csapat, amely egy talajszerkezetet vizsgáló radar segítségével szkennelte át a Tutanhamon sírját körülvevő területet. Az eredményekről az egyik tudományos labban számoltak be. A vizsgálat során egy olyan folyosóra bukkantak alig néhány méterre a temetkezési helytől, aminek létezéséről eddig senki nem tudott. A beszámoló szerint könnyen lehet, hogy ezúttal tényleg a Nofertiti sírjához vezető útra bukkantak rá a tudósok. A tudományos folyóiratban látható radar felvételen kék szín jelöli, hogy hol van a most felfedezett folyosó. Azt egyelőre nem tudni, hogy valóban csatlakozik-e Tutanhamon sírjához, de a 2 méter magas és 10 méter hosszú építmény ugyanolyan mélyen van, és párhuzamosan fut annak bejáratával. Ennyit tehát arról, hogy titkos átjárót találtak Tutanhamon fáraó sírjánál, amely lehet, hogy anyja Nofertiti temetkezési helyéhez vezet. A folytatásban pedig még mindig Afrika, egyre biztosabb, hogy ketté fog válni a kontinens. Hatalmas, több kilométeren át húzódó repedés jelent meg Kenya délnyugati részén a heves esőzések és a szeizmikus tevékenységek után. A szakembereket viszonylag régóta foglalkoztatja a téma, mely szerint eljön majd az idő, igaz nagyon sokára, amikor az afrikai kontinens ketté hasad, az így keletkező új földdarab pedig különálló szigetet fog alkotni az Indiai óceánon. Bár a földlemezek mozgását a megfelelő eszközök segítségével eddig is nyomon lehetett követni, szabad szemmel látható bizonyíték, ilyen mértékű legalábbis, eddig nem volt, amely azt jelezte volna, hogy Afrika szarva távolodik a kontinenstől. Egy pár éve keletkezett valóban látványos repedés, mindezt viszont egyértelműen bizonyítani látszik. Ugyanis heves esőzések tomboltak Kenyában, és ez, valamint a szeizmikus tevékenységek következtében egy több mint 15 méter mély és több mint 15 méter széles repedés alakult ki a Nagy Hasadék völgyben, amely a Narok nevű település közelében található szántó területeket is érinti. A közeli Nairobit Narokkal összekötő utat pedig majdnem használhatatlanná tette a hirtelen kialakult, összességében több kilométer hosszú törésvonal, amely ráadásul növekedni látszik. A geológusok mindebből arra következtetnek, hogy az afrikai kontinens idővel minden bizonnyal ketté fog válni, de mivel a tektonikus lemezek mozgása alapvetően nagyon lassú, a kontinens tényleges szétszakadásáig legalább évtízmillióknak kell még eltelnie. Ennyit tehát arról, hogy egyre biztosabb, hogy ketté fog válni Afrika, de ez nem a közeljövőben történik meg. És ezzel véget ért a mai műsor, köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!